Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét. Szervusz, köszöntelek.
Szervusz, én is köszöntök mindenkit.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Autópiac, autóipar, autóipari trendek, ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában, és hát természetesen ezen belül is az elektromos autózás, és kezdjük is talán az utóbbival, hiszen most ősztől, majd aztán jövő év elejétől is komolyabb változások is jönnek Magyarországon az elektromos autókhoz kapcsolódóan, pontosabban az eddigi kedvezményekhez kapcsolódóan. Az már jó ideje gyakorlat, hogy az újonnan forgalomba helyezett nem tisztán elektromos, vagyis a tölthető hibrid, plug-in hibrid autók nem kapnak zöld rendszámot, viszont november végéig a korábban forgalomba állt ilyen típusú autóknál is le kell cserélni a zöld rendszámot. Nyilván ehhez kapcsolódó különböző kedvezmények okán ezt mindenki igyekszik az utolsó pillanatra halasztani, de tudható az, hogy nagyjából mekkora kör lehet ez, és egyáltalán hogyan zajlik egy ilyen rendszámcsere? Ez nagyjából ugyanúgy, mint ahogy egy rendszámot cserélünk, hogyha mondjuk elvezett a rendszám, és csak annyi lesz a különbség, hogy most zöld helyett egy fehér alapon.
Így van, én úgy tudom, hogy ugyanazt a rendszámot kapja. Uh-huh. Kapja vissza. A pontos eljárást nem ismerem, de hát a rendszámcserére létezik egy állami struktúra.
De akkor ez nem egy különösebben bonyolult dolog.
Nem, szerintem
csak
ez egy egynapos.
Csak majd a kedvezmények vesznek el, ami egyébként nyilván érzékenyen érint sokakat, hiszen azért számos kedvezmény kapcsolódott a zöld rendszámhoz. Ingyenes parkolás, adókedvezmények, és hát most valószínűleg a hagyományos hajtású autók tulajdonosai most esetleg azt mondják, hogy hát eljött az igazság pillanata, mert azért az tény, hogy akár 2-3 ezer köpcentis terepjárók, SUV-k jártak vidáman zöld rendszámmal, élvezve ezeket a különböző kedvezményeket, pusztán azért, mert volt egy villanymotor, meg egy akkumulátor, ami egy olyan, hát kezdetben 25-30 kilométeres hatótávra szólt, aztán voltak 50-60, most már talán 100 kilométeres hatótávra szóló. De tiszta üzemmódban, hát ezt akkor használták tulajdonképpen, hogyha akarták tiszta üzemmódban használni.
Így van, ez a rákfenéje a dolognak. Mert hogyha valaki tisztességesen tölti az ő plug-in hibridjét, és mondjuk városban mindig, vagy az esetek többségében úgy használja, akkor az egy előny, hiszen lokálisan, ugye ezt szoktak mondani, lokálisan emissziómentes, hiszen a villanyautók sem teljesen emissziómentesek, ugye attól függően, hogy hol állítjuk elő a villanyát, de az biztos, hogy a városi forgalom és a városi levegő tisztább lesz akkor, hogyha elektromos autóval, vagy olyan autóval megyünk, aminek ugyan van benzinmotorja, de éppen akkor elektromosan közlekedik. A kérdés az, hogy hogyan lehet rá kényszeríteni, vagy afelé terelni a tulajdonosokat, hogy a villanyosan is autózni képes, vagy haladni képes autókat bizonyos területeken, például a korlátozott emissziójú zónákban, ugye ezek terjednek már a világon, nagyvárosokban, belvárosokban.
Nálunk nincs ilyen még.
Nálunk egyelőre nincsen, de szerintem előbb-utóbb lesz. Uh-huh. Hogy ezekben a zónákban tisztán villannyal haladjanak, ha van annyi ugye az akkumulátorban. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy van-e annyi az akkumulátorban, és ha van annyi az akkumulátorban, hogyan lehet rábírni a tulajdonost, hogy azt a bizonyos gombot, vagy a menüben azt a menüpontot nyomja meg, amivel a tisztán elektromos közlekedés hajtást
lehet. Hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy valóban megnyomta ezt a gombot, és így használja?
Nagyon nehéz. Vannak olyan megoldások, én már olvastam olyan megoldásokról, sőt, láttam prototípusban olyan megoldásokat, amik a zóna határon figyelmeztetnek például rendszám alapján, hogy te plug-in hibrid vagy, kapcsolj át. Vannak olyan megoldások is, de ez nyilván adatvédelmi, meg személyi jogi problémákat vett föl, amik át tudják kapcsoltatni az autóhajtását. Ez Európában nagyon nehezen kivitelezhető, elképzelhető, hogy Kínában mondjuk működik, de nálunk egyelőre nem.
Ugye azért az nagy különbség, ugye a plug-in hibridnél ezek szerint kapcsolható ez a hajtás, vagy választható ez a hajtás. A hibridek azok hát úgy saját maguk zongorázzák, vagy választják, hogy most elektromosan megy, vagy a benzines hajtással megy.
Így van, a hagyományos hibridekben kicsi akkumulátor van, általában 1-2 kilométert tudnak megtenni tisztán elektromosan. A legtöbbjük úgy, hogyha óvatosan bánik a vezető a gázpedállal, akkor elektromosan megy, ha több teljesítményre van szükség, akkor beindítja a benzinmotort. Ennek ellenére a hagyományos hibridekben is van olyan, amiben gombbal választható üzemmód az EV, tehát az elektromos hajtás, de csak nagyon rövid távra vagy időre. A plug-in hibridek alapvetően ugyanilyenek, csak sokkal nagyobb akkumulátorral, és nem csak motorfékben töltik, vagy a benzinmotor időnkénti beindításával töltik az akkumulátort, hanem rá lehet őket csatlakoztatni egy közterületi töltőre, vagy a garázsban egy fali konnektorra. Az a nagy előnyük a plug-in hibrideknek, ahonnan egyébként most a beszélgetésben indultunk is, hogy nem kell őket tölteni, mert ha kimerül az akkumulátoruk, a rendszer akkor is hajt annyi kapacitást, tartalékot az akkuban, hogy a hagyományos hibrid általad említett zongorázós módszerével tovább használhatók legyenek, akkor is tudnak villannyal menni 1-2 kilométert, ha üres az akkumulátoruk.
Ez az ingyenes parkolás, amit már említettünk, ennek a lehetősége, hát legalábbis itt Budapesten ugyancsak vonzó lehetett, ez viszont, mert ugye több vidéki városban ezt már korábban kivezették, az ingyenes parkolás lehetőségét. Most itt Budapesten egyébként jövő év elejétől, januártól a tisztán elektromos autóknál, a zöld rendszámos autóknál is megszűnik. Úgy tűnik azért, hogy szinte lassan teljesen elfogynak azok a kedvezmények, amelyek próbálták a vevőket az elektromos autóvásárlás felé terelni. Hozhat ez esetleg a vásárlói kedvben is visszaesést?
Igen, úgy tűnik, hogy így van. Azokon a piacokon, ahol ez már megtörtént, egyértelműen visszaesett az elektromos autó.
Ugye a németeknél látszott ez elég drasztikusan, ott ugye nagyon komoly támogatások is voltak az elektromos autóvásárláshoz, a magán személyforgalomban is. Aztán ezt olyan 2-3 évvel ezelőtt még a Scholz kormány idején megszüntették ezeket a kezdeményeket, és drasztikusan vissza is esett az elektromos vásárlás. Tehát azért a kedvezmények, támogatások azért nagyon befolyásolják azt, hogy mennyire van kedvük az autóvásárlásoknak az elektromos autók felé fordulni, amik még ugyan árban mindig azért jóval drágábbak, mint
így
a hagyományos.
Van, hiszen az akkumulátorok a mai technológiákkal drágák.
Van itt még egy anomália, amire talán érdemes kitérnünk a parkoláshoz kapcsolódóan. Januártól, amikor ugye megszűnik ez a tisztán elektromos autóknál is a parkolási kedvezmény, a 2 tonnánál nehezebb autók dupla parkolási díjat fizetnek, már pedig az elektromos autók, hát súlyra, éppen az akkumulátorból adódóan nehezebbek. Így például előállhat az a helyzet, hogy ugyanaz a típusú autó, ami mondjuk hagyományos hajtású, az kevesebb parkolási díjat fizet, mint ugyanaz a típusú autó elektromos hajtásban. Ugye itt ki is számolták például, hogy egy 1800 kilós összsúlyú benzines autó az mondjuk fizet majd óránként 600 forintot, az elektromos, ami már meghaladja ezt a 2 tonnát, az meg 1200 forintot, a dupláját fogja fizetni. Ez megint csak egy érdekes anomália, ami megint talán visszavetheti a kedvet, hogy elektromos autó vásárláson törje valaki a fejét.
Szinte biztosan ez az úgynevezett párizsi modell, azt hiszem, hogy Párizsban már
így van.
Hogy hajtásmódtól függetlenül senkinek sem járnak kedvezmények, és hajtásmódtól függetlenül a tömegtől függ csak a parkolási díj.
Ugye az elmúlt időszakban azért nagy kampányok zajlottak az elektromos autózás mellett. Összességében azért most, hogyha megnézzük, számba vettük már ezeket a kedvezményeket, ezeknek a megszüntét, csökken majd az elektromos alapú közlekedésre történő átállás, és mondjuk távolabb kerülünk a fenntarthatóbb, környezetbarátabb mobilitástól? Benne van ez a forgatókönyvekben?
Biztosan benne van, de azt azért szerintem itt mi is megbeszéltük már többször, hogy a jövő autózása a 100%, hogy elektromos. Nagyon egyszerű oka van, nagyon jó hatásfoka van a villanymotornak, már jó 100 éve jó hatásfoka van a villanymotornak, sokkal jobb, mint bármelyik belső égésű hajtásnak, mindössze akkumulátort kell hozzá csinálni, megfelelőt, és megfelelően gyorsan tölthetőt. Tehát ha ezt a célt messzire kitűzzük, akkor látható, hogy e felé kell haladni. Most ugye arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet segíteni az e felé való haladást. Szerintem a 2035-ös EU-s szabályozás, amiről szintén beszéltünk korábban, de azért gyorsan elmondom, ugye, hogy az volt a terv, hogy 2035 után az Európai Unió országaiban újként, ez a használt autókra nem vonatkozik, újként kizárólag tisztán elektromos, akkumulátoros, elektromos hajtású autót lehet forgalomba helyezni. Ez most már nincs így, egy kicsit távolabb kerültünk ettől a céltól, ami szerintem nem feltétlenül baj. Sokan azt mondják, hogy ezzel most újra teret adtunk a benzinesnek, a dízelnek. Ez így van egyébként, de én úgy gondolom, hogy sokkal célra vezetőbb, ha a technológia és a vásárlói igények fejlődése viszi az autók fejlődését, nem pedig egy kitűzött céldátum és egy kötelező érvényű szabály. Így most érkeznek a plug-in hibridek, ami ugye tölthető, és lehet villanyos, és benzines, vagy dízel is, létezik ilyen is, és érkeznek a hatótáv növelt villanyautók, amikben a motor általában, a belső égésű motor nem hajtja a kerekeket, hanem egy generátort forgatva termel áramot az akkumulátornak, és az esetek többségében a hajtás itt is elektromos, hiszen a benzines nincs kapcsolatban a kerekekkel. Most ezek jönnek, és ezek az autók tökéletesen megfelelnek annak az mondjuk környezetvédelmi és műszaki elvárásnak is, hogy meg lehessen rajtuk tanulni, hogyan lehet jó, olcsó és megfelelően hosszú hatótávolságú villanyautót készíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy mint minden ilyen folyamat, ez egy ilyen hullámvonalban fejlődik. Vannak benne visszaesések, amikor eltűnnek a támogatások, amikor elvesznek egy-egy parkolási előjogot, de valójában a technika, a vásárlói igények, a világ az elektromos hajtás felé halad, és szerintem jó ütemben arra kell vigyázni, hogy közben ne adjuk át az autóipar teljes egészében Kínának, hiszen az akkumulátor gyártásban ők járnak elő.
Majd erről beszélünk egy kicsit részletesebben, csak még visszatérve, vagy maradva ennél a 2035-ös céldátumnál, illetve az ezen történő lazításon, ez vélhetően az európai autógyártók tiltakozása miatt történhetett, hogy egyáltalán lazítani kellett ezen? Mondhatni, hogy föllázadtak az európai autógyárak?
Szó szerint ez történt, így van, mert hogy, de ennek van józan piaci alapja is, hiszen megfelelően olcsó elektromos autót az európai autógyártók sokáig nem voltak képesek készíteni. De úgy látszott, hogy ha ez az erőltetett ütem megmarad, akkor Kína letarolja ezt a piacot is, mert ők tudnak megfelelően olcsó autót adni, hogyha mindenkinek villanyautóba kell ülnie, aki új autót szeretne vásárolni. Így aztán megtörtént ez a lazítás, bevezették a vámokat, ugye különböző mértékű, talán 38% körüli a legmagasabb, ami a kínai importautókat, villanyautókat, import villanyautókat sújtja. Tehát kicsit ide tartozó történet, bocsánat. Egy nagy autóipari konglomerátum egyik nagy, mondjuk első számú vezetőjével beszélgetve erről a 2035-ös szabályról, pont a lázadások idején, amikor tiltakoztak az autógyártók a bevezetése ellen nagyon, azt mondta, hogy az EU vezetésének azt is mérlegelnie kell a kínai térnyerésen túl, hogy mennyi autóipari dolgozót szeretne látni. Körülbelül 14 millió van ma Európában, 14 millióan élnek az autógyártásban, autóiparból, mert hogy az ő bónusza, meg az ő fizetése, szó szerint ezt mondta, egyáltalán nem fogja bánni, hogyha nem 3 millió autót gyárt, hanem 300 ezeret. De ha 300 ezer autót gyárt, sokkal magasabb áron, hiszen az elektromos autó az akkumulátora miatt drágább, és el tudja adni, akkor az ő fizetése rendben van, viszont be kell zárni 10 gyárból 9-et. Ami pedig ugye elégedetlen szavazópolgárt és munkanélküliséget teremt, semmilyen gazdaságnak nem jó.
Ez a trend egyébként folytatódik, mert Németországban talán éppen tavaly azt olvastam, hogy 50 ezer autóipari munkahely szűnt meg, tehát azért ezek elég markáns számok, és nyilván emögött ott van az a fajta elégedetlenség, amire utaltál az előbb.
Így van, de ennek egyébként az oka, sok autómárka úgy gondolta, hogy a 2035-ös dátum az kőbevésett dátum. Ezért egymást túllicitálva európai gyártók ígérgettek 2035 előtti jóval évekkel korábbi teljes elektromos átállásokat, és hittek is ebben, ami azt jelenti, hogy szinte teljesen megszüntették, vagy minimálisra csökkentették a belső égésű, sőt a hibrid gyártását is, hiszen a 2035-ös előírásban nulla kipufogó gáz emisszió szerepel, tehát a gépjárműből nem távozhat semmiféle emissziós anyag. Akik erre nagyon erősen fogadtak, azok nagyon átállították a termelést, és előbb azzal szembesültek a szubvenciók és a mindenféle egyéb vásárlási támogatások és használati előnyök kivezetése után, hogy csökken a kereslet. Csökken a kereslet, egy ideig nőtt a raktárkészlet, aztán amikor a raktárkészlet már nagyon nőtt, akkor vissza kellett fogni a termelést, csak legvégső esetben zártak be egyébként gyárakat, többségükben egy műszakra álltak át, vagy csökkentették a darabszámot, vagy 4 napos munkahetet vezettek be, tehát igyekeztek fenntartani a működést, ameddig lehetett.
Azt olvastam egyébként ehhez kapcsolódóan valahol, hogy minthogyha ezen a téren is a kínaiak egy kicsit ügyesen, hát úgymond megvezették volna Európát, vagy az európai autógyárakat, mert ugye zászlajukra tűzték a minél előbbi a kínai autógyárak az elektromos autózást. Erre volt ez a, gondolom, az európai autógyárak részéről is ez a reakció. Aztán a kínaiak is kezdtek szépen visszavenni ebből, és ha megnézzük, akkor már korán sem, ugye az volt, hogy elektromos autók és kínai elektromos autók, ha megnézzük, most már akár itt Magyarországon a kínai márkáknak a kínálatát, markánsan ott vannak a hibridek, sőt, talán még jobban ott vannak a hibridek, sőt, még a turbomotoros benzines autók is ott vannak. Tehát korán sem csak a zászlós hajó már az elektromos autó, a kínaiaknál sem.
Így van.
Egy kicsit ráijesztettek az európai autógyárakra.
Így van, és nem is véletlenül tették ezt. Ők már akkor fejlesztették a belső égésű hajtásaikat, meg a hibrid hajtásláncaikat, amikor még arról harsogott minden híradás, hogy Kína az elektromos átállás éllovasa. Olyannyira, hogy amikor az emlegetett nagy európai márkák, akik nagyon beálltak a tisztán elektromos irányvonalba, visszavették a belső égésű fejlesztéseiket, ezek a nagy gyártók Kínában állást ajánlottak a fejlesztő csapatnak.
Ügyes.
És amikor én újságíróként találkozom egy-egy kínai márka hajtáslánc fejlesztőivel, ott a fejlesztő mérnököknek a fele európai, olasz, francia, német, bolgár, lengyel, magyar is van köztük.
Tehát lehet, hogy azok, akiket akkor leépítettek, azokból a
konkrétan
autógyárakból?
Igen. És 2 olyan nagy cég is működik Kínában, aki kifejezetten hajtásláncokat fejleszt. Van természetesen autógyári tulajdonban, vannak, de független módon működnek, annyiban, hogy másnak is szállítanak hajtásláncokat, és fölépítettek külön-külön egymástól függetlenül. Ez a 2 nagy cég, az egyik talán 10-valahány gyárban gyárt, a másik 7-ben gyárt, olyan LEGO készleteket, vagy építőkocka készleteket, ahol villanymotor, generátor, akkumulátor és benzinmotor, vagy dízel, olyan is van, szinte tetszőleges kombinációban rakható össze, és így ki lehet szolgálni hibrid, plug-in hibrid hajtáslánccal, vagy hatótáv növelt villanyautós hajtáslánccal a kis autót, meg a kamiont is. Uh-huh. A 2 cég vezetői egymástól függetlenül külön-külön azt mondják, hogy ők ma a világ teljes autógyártásának hibrid és plug-in hibrid és hatótáv növelt villanyautós hajtás igényét 80%-ban ki tudják szolgálni, tehát 160%-ban tudnak a világ igényeire válaszolni plug-in hibridben és ezekben az átmeneti hajtásokban. Ami azt mutatja, hogy ők, bár a villanyra mutogattak éveken át, fejlesztették a belső égést is.
Többször említettük ezt a 2035-ös céldátumot Európában, amin ugye már történt egy lazítás, viszont az Európai Unió azért jelezte azt, hogy nagyon hatékony belső égésű motorok továbbra is forgalomba hozhatók, de kifejezetten ugye meg van határozva, hogy milyen paraméterekkel a hatékony belső égésű motorok. Mik lehetnek ezek? És, mert ugye ezek szerint a kibocsátási normák azért szigorúak maradtak. Uniós cél a széndioxid kibocsátás 90%-os csökkentése. Milyen motorokban lehet akkor gondolkodni, amik valóban belső égésű motorként még elfogadhatók lesznek 2035 után is?
Ugye ez az Euro 7, amiről most itt beszélgetünk. Vannak európai emissziós normák a 90-es évek eleje óta. Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most a 7 előszobájában járunk. Szeretnék erre valami nagyon műszaki választ adni, de nem kell és nem is nagyon lehet, mert a legtisztább motor az, ami nem jár. Vagyis ha akkumulátorral és villanymotorral építjük össze, akkor kis túlzással bármilyen benzinmotort használhatunk. Ez csak a mérési ciklustól és a mérési módjától függ, hogy az mennyire tiszta, hiszen ha 120 km tud az akkumulátorom, és nincs még ilyen, ez most csak kiragadott, vagy általam előállított példa. 100 kilométer, 120 kilométerről az akkumulátorom, de 100 kilométeren mérem a kibocsátást, akkor akármekkora benzinmotort rakhatok a mellé, ugye 120 kilométeren biztos nem fog elindulni, tehát a 100 kilométeres ciklusban villanyautóként fog működni, és nem kell foglalkoznom a benzinmotorra. Ennek ellenére ez nem teljesen van így, ez egy szélsőséges példa volt. Dolgoznak a benzinmotorok tisztába tételén, azok, akik még fejlesztenek ilyeneket, például alternatív üzemanyagokkal, tehát műbenzinnel lehet tisztába tenni, olyan üzemanyagokkal, olyan benzinnel, ami úgy keletkezik, hogy a légkörben meglévő széndioxidot használunk fel hozzá, tehát nem a föld alólásunk elő elkorhat dinoszauruszokat, és pufogjuk őket ki a légkörbe, hanem a már eleve bent lévő széndioxid felhasználásával, lényegében biológiai úton, az eljárást nem ismerem, biológiai úton állítunk elő napfény szélenergiával, vízenergiával olyan benzint, amit egyébként a hagyományos motorokban el lehet égetni. Itt sem lényeges, hogy milyen az a motor, hogyha nem bocsát ki új széndioxidot a légkörbe. Léteznek ilyen gyárak, az EU azt mondja, hogy ezekkel az üzemanyagokkal, e-üzemanyagoknak hívja őket, hajtott autók mindenképpen maradhatnak. Most már csak az a kérdés, hogy hol lehet majd ilyen benzineket kapni, és hol lehet, és mennyiért lehet ezeket a benzineket kapni, literenként hány forintért, mert ezek nagyon drágák.
Hát ez a prémium-prémium kategória.
Így van.
Plusz prémium.
De lehet, hogy ez csak az én elképzelésem. Minden autó tisztábbá tehető, ha a mai elveket követő, ugye mindenki látja, amikor tankol, a kulcsoszlopokon E5, E10, ez igen, van kiírva. Igen, igen. Ez az etanol tartalom, ugye, ami már arra való törekvés, hogy ne csak benzinnel járjon az autó. Más kérdés, hogy az etanol előállítása és az etanol vegyi hatásai milyen károkat okoznak egyébként a környezetben, meg az autóban is, vagy okozhatnak bizonyos autókban, de ha ezt a százalékot mondjuk e-üzemanyaggal helyettesítjük, tehát olyan benzinnel, amit plusz széndioxid terhelés nélkül tisztán került a tankba, akkor az utolsó kis polszki is tisztábbá tehető, függetlenül a motorjától.
Ebben a menetrendben, vagy ebben a forgatókönyvben a dízelnek egyáltalán nincs jövője, vagy akár közeli jövője, mert ugye a dízelt az volt ugye az ördögtől való szinte, és a fő bűnös a dízel, aztán mintha kezdték volna egy kicsit megint csak visszacsempészni a dízel autókat is. Szóval milyen jövője lehet ennek?
Hát ugye a dízel múltját a dízel botrány tette tönkre 2015-16-ban. Az a helyzet, hogy ha majd dízelmotort használunk az autónkban, és mondjuk azt fel akarjuk készíteni Euró 6-ról Euró 7-re, de már az Euró 6-os dízelekre is igaz, akkor a kipufogójába, a rendszerébe bele kell építeni árban még egy benzinmotort. Nem egy tényleges benzinmotort, még egyszer el kell költeni a kipufogógáz tisztításra, redukciós katalizátorra, részecskeszűrőre. Igen.
Előszeretettel szoktak kiszerelgetni például.
Így van, a nemes fénytartalom. Igen. Miatt, meg aztán, ha eltömődik, ugye, akkor drága cserélni. Igen, ezért csinálják. Tehát, ha ilyen dízeleket akarunk, azok drágák. Azért, hogy tiszták legyenek, és elérjék az Euró 7-et. Nem lehetetlen elérni az Euró 7-et tisztán dízelhajtással, csak nagyon drága. Ezért az előbbi analógián tovább haladva, ha a dízelmotor nem jár, akkor nem pufog ki semmit. Ha abban a hatótáv növelt villanyautóban, vagy plug-in hibridben dízelt használok, és az megfelelően tisztán járhat, mert például a terhelése nem az én, vagy nem csak az én lábam állásától függ, hanem az egész hajtásláncot irányító számítógép mondja meg, hogy mekkora terheléssel dolgozzon éppen, akkor a dízel is annyira tisztává tehető, hogy az összes előírás teljesítve áramot termel, vagy időnként beleszólva a hajtásban maradhat az
autóban. Foglalkoznak ezzel autógyárakban mérnökök?
Nagyon is, igen. Igen, foglalkoznak.
Hogy ez a jövőben ez is egy lehetséges út legyen?
Igen, ugyanis aki emlékszik a 2000-es évek autó hirdetéseire, reklámjaira, mindegyiken kötelező jelleggel fel kellett öntetni a CO2 értéket, tehát a széndioxid kibocsátást. Ha a belső égésű hajtásoknál maradunk, kinek a legjobb a hatásfoka? A dízel körfolyamatnak a legjobb a hatásfoka, sokkal jobb, mint a benzinesé, bár az utóbbi időben a benzines körfolyamatok is közelítik már ezt a hatásfokot, de a legjobb hatásfokú tény, hogy mostanában még mindig a dízelmotor a belső égésű hajtásoknál maradva, vagyis ha hatásfokot keresünk és kibocsátást akarunk csökkenteni, akkor a dízelmotor jó. Tisztán kell tartani a kipufogógázait, de ha a működésének nem kell a napi használathoz igazodnia, hanem időnként töltögeti mondjuk az akkumulátort, vagy csak időnként beleszól a hajtásba, akkor takarékosabb lehet, mint egy benzinmotor. És a két emlegetett kínai vállalat, akinek az építőkocka elve alapján összerakott készletéről beszélgettünk az előbb, ugyanezt az építőkocka sort kínálja dízelben is. Mint a benzinesek.
Ezek szerint a jövő autójában és a jövő autózásában még számtalan út és lehetőség kínálkozik. Úgy tűnik, hogy még jó ideig velünk maradhat ez a többféle hajtás. Véletlenül lesz még éveken át egy olyan békés egymás mellett élés, benzines, dízel, hibrid, plug-in hibrid és elektromos autók között. Ez nagyjából ez a forgatókönyv lehet a következő évekre is.
Valószínűleg így fog tenni.
Viszont azért úgy tűnhet, hogy ha most megnézzük az autópiaci eladásokat és trendeket, akár külföldön, akár itt Magyarországon, hogy talán a győztes az eladásokban a hibrid, illetve a plug-in hibrid hajtása, én jól láttam. Talán a vevők körében ezek az autók most a legnépszerűbbek és legkeresettek. Mondhatni talán azért, mert éppen ez az az üzemmód, ami kínál valamiféle átmenetet, amiről már beszéltünk, a hagyományos és az elektromos autózás között, mert most nagyjából ezeket keresik, ezeket a modelleket leginkább az emberek.
Pontosan így van, de azt akartam mondani, hogy egy csomó márkánál, de nem, a legtöbb márkánál nincs is módjuk mást venni.
Tehát hogy ez,
a tisztán benzines hajtások kezdenek eltűnni, vannak olyan gyártók, akik kezdik őket visszahozni, vannak olyan gyártók, akik a dízelmotorokat is kezdik visszahozni magukban, tehát elektromos kiegészítő segédhajtás nélkül, de azért általánosan az mondható el, hogy legalább egy könnyű hibrid hajtás hajtja az autót.
Ez a hibrid hajtás azért érdekes, mert én arra emlékszem, aztán majd javíts ki, hogyha nem így volt, hogy annak idején, mintha a Toyota kezdte volna el a hibrid hajtás, vagy ők tűzték ezt zászlajukra, és sokan akkor, emlékszem, hogy sokan és sokfelől akkor tájt, még talán meg is mosolyogták őket, mindesetre nem sokan követték akkor még a Toyotát és a hibrid autózást, meg a hibrid motorok gyártását, aztán úgy tűnhetett, hogy az elektromos autózás meg ennek a térnyerése ezt végképp felülírja, de nem így lett, úgyhogy lehet, hogy most például a Toyotánál, meg akik valóban föltették a dolgot, a hibrid hajtásot, most elegedetten hátradőlhetnek, hogy azért ez a hibridnek van szerepe és terepe az autózásban.
Valószínűleg így van, igen.
Hát ha már azt említjük, hogy kidőlhet hátra elégedetten, akkor ugye itt a kínaiakat és a kínai márkákat, kínai autógyárakat már többször is említettük, ők azért vélhetően hátra elégedetten dőlhetnek hátra. Mi az, amit a kínaiak nagyon jól megcsináltak és nagyon tudnak? Mi az, amivel versenyképesek lettek elektromos autógyártásban is, és már nem csak az elektromos autógyártásban, hanem hibridben, plug-in hibridben, és még akár benzinesben is.
Hát ez szerintem három dolog, de nem a pénz, ezek közül csak egy a pénz. Elég nagy anyagi háttérrel vágtak bele ők az autózás céltudatos fejlesztésébe a 2000-es évek elején. Léteztek kínai automárkák korábban is, általában nagy világmárkák, vagy európai márkák farvizén felnövekedve, licenszgyártóként kezdve, de óriási állami támogatások és tőkeinjekciók révén fölfejlesztették a technológiájukat és a gyártásukat, és hát szellemi kapacitásban is ott vannak, hatalmas egyetemek képeznek nagyon sok mérnököt, akik a szellemi képességeikben, tehát kutatási erőben a világ élvonalában állnak, ugyanakkor a gyártás maga, tehát az autó készítés jelentősen olcsóbb, a munkaerő jelentősen alacsonyabb ára miatt Kínában, és hát ők nagyon ügyesen léptek az akkumulátor technológiában is. Egyrészt a ritka földfémek jelentős része földrajzilag is, geológiailag is Kínában található, de arra is nagyon odafigyeltek az elmúlt 15-20 évben, hogy a ritka földfém bányák, lelőhelyek jelentős részét bárhol a világon, Ausztráliától Dél-Amerikáig, vagy Afrikáig, ők fölvásárolják. Magyarul, aki ma nikkel fémhidrid vagy lítium-ionos akkumulátort akar gyártani, nikkel fémhidridet már kevésbé, mert ez egy elmúló technológia, de lítium-ionos akkumulátort akar gyártani, nem tudja megkerülni a kínai beszállítókat, a kínai gyártókat, a kínai alapanyag forgalmazókat. Ez a három tétel bőven elég ahhoz, hogy ők az élvonalba lökjék magukat.
És ugye azt olvastam valahol, hogy az importfüggőség is nagyon alacsony, tehát tulajdonképpen most említettük ugye az akkumulátorhoz szükséges alapanyagokat, de hogy nem csak az akkumulátor, hanem a gépjármű utolsó csavarjáig, hát mindent ott helyben mindenek állítanak megvan, elő, tehát nem kell nagyon importálni semmit. Mindez egyébként állami támogatással és állami vezérlés vagy vezérlet mellett történt. Egyáltalán a kínai autógyárak, hát nyilván állami tulajdon, vagy van megjelent ott valamilyen formában magántulajdon is?
Egy időben úgy alapíthatott külföldi márka ottani gyárat, vagy ottani leányvállalatot, hogyha abban jelentős állami tőkehányad volt, tehát tisztán külföldi magán nem létezhetett. Nagyon nagy állami autógyárak vannak, vagy voltak korábban is, és ma is léteznek, tisztán állami tulajdonban, de az utóbbi időben egyre több és nagy márka nő föl, látható állami tulajdon nélkül. Gondolom nem kizárható, hogy így is van, mert az egyik cég, ami a másik cégnek a tulajdonosa és mögötte, de kívülről ránézve a nagy márkákra egyre több olyan van, amiben nincs állami tulajdon. Nincs kínai állami tulajdon. Ennek ellenére jelentősek voltak az utóbbi időkig a szubvenciók, az állami támogatások, az exportra is és a gyártásra is, de ezeket is az utóbbi időben visszavette a kínai kormányzat. Nem tűntek el, de egyre inkább csökkennek, és olyanokat lehet olvasni, hogy a gyártás ösztönzésből inkább a vásárlás ösztönzés felé mennek. Ugye ez Európában is gondot jelentett a korábban említett villanyautó vásárlási szubvenciókkal, hogy bár a vásárlót támogatták ezek a szubvenciók, de valójában ezeket a gazdászok többsége ipartámogatásnak minősítette, hiszen ha vásárlást generálunk vele, az az autógyáraknak segít.
Ugye mi itt Európában, sőt itt Európán belül Magyarországon is hát sorra tanuljuk ezeket a kínai automárka neveket, az Omodától, a BYD-n át a JCO-ig, de azt olvastam valahol, hogy hát 100-hoz közelít a kínai márkák száma, de akkor ez egy hatalmas piac és hatalmas gyártói bázis és kapacitás ezek szerint.
Ez egy óriási piac és óriási gyártói bázis. Ugye azt lehet mondani, hogy nagyjából 90 millió személyautó készül a világon évente. Azért nem lehet pontos számot mondani, van akkor 78-80 milliót, lehet olvasni valahol 96-ot, mert nehéz meghúzni a határt a haszonjármű és a személyautó között. Ugye a háromüléses dobozos autó az most minek minősül, de számoljunk 90 millióval, ennek nagyjából az egynegyede származik ma Kínából, ettől a 80-valahány márkától. Én úgy gondolom, hogy a kínai piac, és az eladási adatok is ezt mutatják, is kezd telítődni, és a kínai kormányzat is, de maguk a márkák is egyre inkább az export felé fordulnak. Ahogy telítődik a kínai piac, úgy szűnnek is meg márkák, a nagy és igazán erős exportképes márkák úgy fordulnak előbb Európa, aztán majd az Egyesült Államok felé is, ha lehet, bár ott most ugye elég kemény vámokkal sújtják őket, de Dél-Amerikában is sokan vannak kínai gyártók, és Afrikában is nagyon sokan vannak kínai gyártók. Ezt a fajta, akik meg tudják ugrani ezt a piacváltást, hogy a belföldi harcokból kicsit kilépve külföldre vigyenek előbb értékesítést, utána pedig a vámokat elkerülendő, meg a szállítási költséget csökkentendő gyártást, azok meg fognak maradni. Különböző becsléseket lehet olvasni, de azt lehet mondani, hogy a legtöbb előrejelző szerint a következő 10-15 évben ez a kínai márka szám, ez le fog csökkenni mondjuk 40-re, a felére, és a gyártó még kevesebb lesz, hiszen ugyanúgy, ahogy a világon mindenhol, egy-egy nagy gyártónak több márkája is létezik, tehát a 40 márka le fog csak 40 márka mögött körülbelül 20-25 gyártó fog állni.
Ja, említettük a beszélgetés első részében, hogy Kína már korábban zászlóra tűzte az elektromos autózást. Arról mit tudhatunk, hogy ott a belső piacon mennyire elterjedt az elektromos autó használat? Én valahol láttam egy számadatot arra vonatkozóan, hogy a forgalomba helyezett új autóknak már a kb. 50% a Kínában az elektromos autó, csak összevetve például Németországban ez olyan 10-15%.
Így van, nálunk meg egy számjegyű. De a legutóbbi számot kifejezetten ide készülve néztem meg, 60%-a. Amin most aggódnak a gyártók, az az, hogy a támogatások csökkenésével ez ott csökken.
Ugye az árbeli versenyképesség, a jó ár az, ami meghozta a kínai autók piaci előnyét szerte Európában. Ugye meg annyi extra elapáron látjuk ezeket az erről szóló hirdetéseket, de talán a minőségről, a hosszabb távú megbízhatóságról még keveset tudunk, hát ezek azért még nagyon fiatal márkák. Jól lehet, hát minden kínai autót több éves, általában 8 éve garanciával, 200 000 kilométerre szóló garanciával kínálnak a gyártók és a kínai márkák, de ez az árbeli versenyképesség az, ami meghatározó lehet elsősorban most?
Egyelőre igen. Úgy látszik, hogy igen, a hatalmas garanciákkal, tehát a hosszú garanciákkal szívesen operálnak a kínaiak, de aki ilyen autókat vezet, vagy próbált már, az látja, hogy a minőségre is sokat adnak. Az érzékelhető minőségre mindenképpen. Az anyagminőségre, az utastérben, az összeszerelési minőségre, hogy ne zörögjön, hogy finoman csukódjon, finoman nyíljon, finoman működjön, arra nagyon odafigyelnek a nagy kínai márkák egyöntetűen, és az is igaz, hogy az autóik sokban különböznek a helyi piacra, tehát a Kínába szánt autóktól, mert tudják, hogy Európa kényes, Európa igényes, és különösen odafigyelnek ezekre a dolgokra. Én csak a gyáraikban tett látogatások alapján, meg a fejlesztő központjaik egy-kettőnek a meglátogatása alapján tudom azt mondani, hogyha a műszaki minőség olyan magas, ami a gyártásban látható és a fejlesztésben látható, akkor valószínűleg a műszaki minőséggel, tartósággal sem lesz hosszú távon gond. Hatalmasat fejlődtek a kínai márkák. Az elmúlt 10 évben, ha egy bármelyik gyártónak egy 10 évvel ezelőtti típusát összehasonlítjuk egy maival, olyan, mintha nem ugyanaz a márka készítette volna.
És a szervízhálózat, a raktárbázisok is megoldottak szerte Európában?
Nagyon fejlesztik őket, igen, általában úgy, hogy valahol Európában létrehoznak egy nagy központi alkatrészraktárat, és onnan látják el a kereskedőket és a szervizeket. Korábban ugye volt több márkánál is gond, hogy nagyon sokat kellett várni egy-egy alkatrészre, ami Kínából megérkezett. A legtöbb márka most már figyel arra, hogy legyen európai központja, különösen azok, akik Európában már gyárat működtetnek, vagy hamarosan gyárat nyitnak.
Érintőlegesen azért már szóba került az európai autógyártás, de azért próbáljunk választ találni arra, vagy megkísérelni választ adni arra, hogy mi lehet Európa, vagy az európai autógyártók válasza a kínai térnyerésre. Vannak olyan drasztikus álláspontok, én találkoztam közösségi portálokon ezzel, hogy hát akkor Európában ne tessenek kínai autót vásárolni, mert ezzel tulajdonképpen a saját európai autógyártásunkat döntjük be, de hát nyilván nem ez a megoldás. De mi lehet az európai válasz? Ugye itt említettük a nagyon hívogató és csalogató garanciákat, de én azt láttam, hogy már európai autómárkák is megjelentek például ezzel a 8 év garanciával és 200 ezer kilométerre szóló garanciával. Tehát próbálják követni a kínaiakat a tekintetben. De hát mik lehetnek a válaszok valójában?
Az iparági választ elég nehéz megadni, mert ha az átmeneti időszakban, ami most nem feltétlenül a 2035-ig tartó időszakra vonatkozik, hanem a tisztán elektromos autózás teljes elterjedéséig számított átmeneti időszakban visszatérünk kicsit, már az európai autóipar visszatér kicsit a belső égés felé, úgy, hogy kisebb akkumulátorokat kell beépíteni, hiszen ott van a benzinmotor, vagy a belső égés, akkor sokat lehet spórolni magának az autónak az árán, az előállítási költségén, és az ipar Kínának való kitettségén is, hiszen kevesebb akkumulátort kell beépíteni, kevesebb akkumulátort kell eladni, tehát olcsóbb lehet az autó, többen fogják megvenni. Arra a kérdésre nagyon nehéz választ találni, hogy a gyártás költségeinek előnyét hogyan hozzák be az európai gyártók. Egyelőre nem nagyon látják, hogy hogyan lehet, erre utalnak a gyárbezárlások, meg az egyműszakos termelések. Tehát ha villamosított autót, hatótávnevelt villanyautót, hibridet és elektromos autót is kellően olcsón tudunk előállítani, akkor versenyképesek lehetünk. Nem mondtam ezzel nagy bölcsességet, de a német, meg a magyar, meg egyáltalán az Európai Uniós munkabérekkel elég nehéz versenyt tartani, vagy ellentartani a kínai béreknek. Ugye az Unió egyik komoly próbálkozása a vám, emelés 10-valahány százaléktól 38%-ig, ugye attól függően, hogy mennyire volt kooperatíva a kínai márka rendszer kialakításakor. Úgy látszik, hogy ezzel nem lehet ellenük védekezni, már a kínai márkák terjedése ellen. Egyrészt, mert ahogy beszélgettünk róla, a kínai piac telítődésével arányosan igyekeznek gyártást telepíteni Európába. Másrészt pedig olyan nagy a nyereségük, vagy a haszonhányaduk, hogy abból pár százalékot, még ha az innen nézve nagy is, simán fel tudnak áldozni. Pusztán azért, hogy ott legyenek a piacon, és ott legyenek az utcákon. Ez nekik nagyon fontos. Ha csökkennek a kínai állami támogatások, akkor a helyzet változhat, de amíg nem szűnnek meg teljesen, addig a kínai gyártókat igazából nem nagyon érdekli, többükkel beszélgetve, nem nagyon érdeklik a vámterhek.
Hát ez még belefér nekik.
Volt, akik azt mondták, szó szerint asztal fölött interjú helyzetben beszélgetve velük, hogy azért jöttünk, mert Európa nekünk fontos. Néhány százalékon nem fog múlni. Hát nehéz velük fölvenni a harcot. A nagy vezető európai automárkák egyetértettek abban, hogy ha képesek lesznek megfelelő hatótávolságú, az olyan 300 kilométert jelent, tisztán elektromos autót gyártani, ami egy 4 fős családot biztonságosan, kényelmesen kiszolgál 25 ezer eurós nettó ár alatt, akkor nagyjából versenyképesek lehetnek a kínai villanyautógyártással, de ez a megállapítás még a villanyautókról szólt. Ugye arról nem beszéltünk, vagy lehet, hogy említettük, de azért emeljük ki, hogy ezek a vámok, amikről beszélünk, kínai autógyártók, Kínában gyártott termékeire vonatkozó vámok, ezek vonatkoznak az európai márkák Kínában gyártott és onnan visszahozott autóira is, illetve kizárólag a tisztán elektromos, akkumulátoros elektromos autókra érvényesek. A hibridekre, plug-in hibridekre, hatótávnevelt villanyautókra, meg a belső égésűekre egyáltalán nem, amikről, ahonnan indultunk, ugye látható, hogy egyre több kínai márka hoz tisztán belső égésű autót is.
Említetted az imént ezt az úgymond megfizethető áru és mondjuk 300 kilométeres hatótávú elektromos autót, és hát azért gondolom, hogy a továbbra is az elektromos autózásnál és az elektromos autóvásárlásnál ez a bizonyos hatótávpara a legnagyobb gond, amikor ugye azt mondja egy család, hogy hát egy autó, tehát, mert ez ugye második autóként ez nagyon jó, mondjuk igen, városi közlekedésre egy 300 kilométeres hatótáv vagy elővárosból bejárni, különösen, hogyha van lehetőség egy otthoni töltésre, de De hát amikor azt mondják, hogy hát azért egy olyan autóra lenne szükségem, amivel nyáron üzembiztosan a családdal le tudok menni mondjuk a horvát tengerpartra, télen esetleg el tudok menni síelni az osztrák Alpokba, és akkor itt jön be ez a bizonyos hatótávpara, hogy hogyan oldom ezt meg, ugye 3-400 kilométeres hatótávú elektromos autóval, ahol még ugye a töltőhálózat is adhat okot fejtörésre, és hát komolyabb útvonal tervezésre.
Így van. Hát, hogyha ezt műszaki szempontból nézem tisztán, akkor az autó oldali megoldás egy olyan akkumulátor, ami olcsó, könnyű, és 10 perc alatt feltölthető. Amíg ilyenünk nincs.
Tehát az ideális az lenne, ugye, hogyha ha 10 perc alatt feltölthető akkumulátor lenne az autóban, és mondjuk elmegy 700 kilométer. Ettől nagyon messze vagyunk?
Nem vagyunk nagyon messze. A legtöbb nagy akkumulátorgyártó azt mondja, hogy nagyon közel van ahhoz, hogy hasonló akkumulátorokat készítsen. Ezek a szilárdtest akkumulátorok, amikben már nincsen folyadék, az elektronikjuk sem zselé, sem folyadék, hanem szilárd anyag. Film rétegekből rakják ezeket a cellákat össze. De egyelőre nem jön. Van, aki 2027-re ígérte, van, aki készít már kínai gyártó fél szilárd testakkumulátort, részben szilárd az elektrolitja. Ezek azért fontosak, mert olcsóbban gyárthatók, sokkal könnyebbek, sokkal kisebbek, és gyorsabban is tölthetők. Nem nagyon tudják még ezt a 600 kilométert bele tudjuk tankolni az autóba áramból 5-10 perc alatt, nem tudják, de nagy lépéssel közelebb kerülnek.
Tehát a jövő az mindenképpen ez.
A jövő mindenképpen ez, de egy kicsit lassítja a fejlesztést az, hogy a meglévő litium-ionos technológiát még egy kicsit rágni szeretnék az akkumulátorgyártók, hogy megtérüljönek a fejlesztések. Tehát nem csak műszaki akadálya van, gazdasági akadálya is van a modernebb akkumulátor technológiának, mert amíg nem térült meg, vagy valaki nem téríti meg mondjuk állami támogatás formájában azt, amit ő beleült az akkumulátorba, addig nem szívesen lép tovább.
Az imént beszélgettünk arról röviden, hogy mi is lehet az európai válasz, vagy az európai autógyártók válasza. Lehet azért a további koncentráció, az együttműködések erősítése is az út egészen akár az összeolvadásig, a közös platformra készülő autók, mert mintha az elmúlt években erre láttunk volna példákat, hát nagy múltú európai márkák útja már nehezen követhető nyomon, olyan legendás márka, mint a Fiat, a Chryslerrel lépett először egy multinacionális együttműködésre, aztán összeolvadta a francia PSA Citroën koncernnel, mára már ez a Stellantis, ahová bekerült a hagyományosan német márkaként elkönyvelt Opel is. Így aztán beül az ember mondjuk egy Peugeotba, és azt tapasztalja, hogy ugyanaz a platform, ugyanaz a háromhengeres benzinmotor, turbomotor, de még néha a gombok is ugyanazok, mint a Fiatnál vagy az Opelnél. A forma még egy kicsit felismerhetően különbözik, vagy más, de lehet, hogy mára sem sokáig. Szóval ez a fajta nagyon szoros, közös platformokra épülő együttműködés lehet még a válasz, meg az út?
Szinte biztosan, de ez szerintem ugyanaz a válasz, hogyha csökkenteni kell a költségeket,
akkor ez csak így lehet.
Ez egy hatásos módszer. Nagyon régen egy nagy autó holding, nagy autó csoport vezetője, de tényleg a 90-es években mondta azt, akkor még mindenki hitetlenkedve hallgatta, hogy előbb-utóbb úgy is az jön, hogy ugyanarra a fejre húzunk különböző sapkákat, akkor még ugye egy Fiat nagyon más volt, mint egy Volkswagen, egy Renault nagyon más volt, mint
Citroën
egy...
meg különösen.
Így van. Ezek a különbségek el fognak tűnni, és marad a design. Általad említett Stellantisnál látszik, hogy a formatervezők, meg egyáltalán a tervezők extra energiát fordítanak arra, hogy a Peugeot a korábbinál Peugeot legyen, a Fiat a korábbinál fiatabb legyen feliratban, színekben, mert tudják, hogy a műszaki alapok ugyanazok. Amikor autós újságíróként mi ezen panaszkodunk, hogy de hát Peugeot szerkezet van az Opelben, Opel szerkezet van a Peugeotban, ez tetszőleges, tehát hogy ugyanazok a műszaki alapok. Erre egyszer egy sajtótájékoztatón kaptam meg a választ, amikor azt mondták, hogy ezt ön vagy te tudod, mert te hetente más autókban ülsz. De aki vesz egy Peugeot, Opelt...
Igen, azt gondolja, hogy ez valami egyedi dolog.
Ő 10 évig benne ül, és neki az az autója.
De azelőtt ugye előszeretettel választottak az autót emberek úgy, hogy német autó, francia autó, japán autó, és aki mondjuk valamelyik német vagy japán márkára esküdött, az általában lesajnálta, leszólta az olasz vagy a francia autót. Szóval voltak márkahű vásárlók, voltak hívek, voltak táborok. Mára viszont nem igen van olyan, hogy olasz autó, meg német autó. Ez érdemes ezért könnyet ejteni, vagy hát ez a...
Könnyet ejteni érdemes, mert valami íze volt, és ez az íz kezd eltűnni. De ha tényleg az a célunk, hogy az európai autóipar
megmaradjon,
igen, és megfelelő, elérhető áron vehessünk olyan autót, ami lehet, hogy nekünk, a szívünknek kedvesebb lenne, hogyha az olasz tényleg olasz lenne, a francia tényleg francia, a német pedig tényleg német, de valójában a használójának igazából az a fontos, hogy elvigye A-ból B-be, és nyújtsa a szolgáltatásokat megfelelő áron és megfelelő minőségben, akkor e felé kell menni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Széchenyi Gábor, az Autó című szaklap főszerkesztője volt a vendégünk itt az Arénában.
Köszönöm,
hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm.